Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úr Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, vasárnapot ünneplő gyülekezet, Ézsaiás könyvéből, 61. fejezetből hallgassuk meg Istennek ígéjét, úgy, ahogy szól hozzánk, a mi hitünk megerősítésére és lelkünk épülésére. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját. Vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak. Gyászfátyol helyett illatos olajat. A csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket. Az Úr ültetvényének őt ékesítik. Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek. Jelentkeznek majd az idegenek, hogy legeltessék nyájaitokat, és más népek fiai lesznek, földműveseitek és szőlőmunkásaitok. Titeket pedig az Úr papjainak neveznek, Istenünk szolgáinak mondanak. A népek gazdagságát élvezitek, kincseikkel büszkélkedhettek. Kétszeres szégyen és szidalom után újongani fognak osztályrészüknek, mert kétszer annyi jut mindenkinek az országban. Örökké tartó örömben lesz részük. Mert én az Úr szeretem az igazságot. Gyűlölöm a rablást és az álnokságot. Megadom munkájuk megérdemelt jutalmát, és örök szövetséget kötök velük. Híresek lesznek utódaik a nemzetek között, és ivadékaik a népek között. Bárki látja őket, felismeri, hogy ezt a népet megáldotta az Úr. Nagy örömem telik az Úrban. Víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját telítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára. Az Úr áldása legyen a hallott igén, hogy ne csak meghalljuk azt, hanem befogadjuk a mi szívünkbe, és meg is tartsuk. Gyertek, imádkozzunk. Életünket teremtő, rólunk gondot viselő, bennünket bűnből megváltó Istenünk. Hadd legyen első szavunk a mai vasárnap reggel a hála szava. Megköszönjük azt a végtelen kegyelmet, amellyel nem csak a világot és a benne lévőket, nem csak az embereket általában, hanem személy szerint bennünket is életre hívtál. Így áldunk és magasztalunk önkiáradó lényedért, amelyet szüntelen megtapasztalunk, hiszen ajándékaiddal halmozol el bennünket. Adj nyitott szemet felismernünk a te ajándékaidat. A te ajándékod a mai nap is, ez az Isten tisztelet. A te ajándékod ez a gyülekezet, mellettünk lévő ember. Köszönjük, hogy úgy is eljöttél közénk, olyan ajándékot is adtál nekünk, amely a gondviselés ajándéka. Gondot viseltél rólunk az elmúlt héten, és tudjuk, hogy mind a bennünket ért jó vagy rossz, a te kegyelmeddel, a te kegyelmedben áldással lényegülhet át. Hálát adunk a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, akinek érdeme révén nyithatjuk imára ajkunkat. Reménykedhetünk a bűnbocsánatban, és még a legnagyobb mélységben is úgy kiálthatunk, hogy Abbá, Atyánk. Arra szeretnénk kérni, hogy a mai napon is légy a te templomban összegyűlt népeddel, Küld el a megvilágosító szent lelket az ige hirdetőjének és a hallgatóknak egyaránt, hogy tudjunk a te szent lelkeddel lélegezni, a te erőddel, üzeneteddel feltöltekezni, és ezáltal lelkünkben épülni. Jézus nevében kérjük mindezt, bizonyosak lévén afelől, hogy meghallgatod imádságunkat. Amen. Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassuk meg a mai Isten tisztelet alapigéjét a már olvasott bibliai szakaszból, Ézsaiás könyvének 61. fejezetéből a 10. és a 11. verseket ismét olvasom. Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonynak, ki fölrakja ékszereit. Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára. Eddig az alapige. Szeretett testvéreim, felolvasott Ézsaiási ige szakasszal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy amikor először elolvastam ezt az igét, eszembe jutott egy már több mint 10 éve történt esemény. Egyszer felhívtam egy távoli országban élő ismerősömet, és amikor telefonáltam, épp nagyon sok tennivalóm volt, sok gond nehezedett a vállamon, sok dolog miatt aggódtam, mondhatni, hogy a tennivalók és a terhek alatt roskadoztam. Aztán voltak kisebb, nagyobb, aprócsekvő dolgok, amik zavartak. Eléggé zaklatott voltam. Megkérdeztem az illetőtől, hogy hogy vannak. Ezzel a kérdéssel szoktunk egy-egy beszélgetést bevezetni. És egy ilyen kérdésre általában azt szoktuk mondani, hogy automatikusan jól, és különösen abban az angol száz világban, ahol ez a telefon indult, még inkább ezt mondják, hogy persze jól vagyok, ezt csinálom, ilyen tennivalóim vannak, ez most a munkám. Ez szokott lenni a válasz, én is egy ilyen válaszra számítottam. Azonban az ismerősöm válasza teljesen meglepett. Már egy idősebb ember volt, 70-en túl, és azt felelte a hogy vagy kérdésre, ugyanis felajánlottam még találkozásunkkor, hogy tegeződjünk, azt felelte, hogy élvezik a gyönyörű őszt, és nézik a naplementét. Mondanom se kell, mellbe vágott ez a válasz, mert mindenre számítottam, csak erre nem. Ezt hallva elgondolkoztam azon, hogy általában mi, és általában személy szerint én is, mennyire nem tudok örülni az Istentől kapott életnek. Mennyire nem tudunk hálát adni azoknak a dolgoknak, amelyek körbeveszik az életünket. Az elmúlt héten olvastam egy könyvet, egy sikerre vezető, tanácsokat tartalmazó amerikai szerzőtől származó könyvet, aki egyébként hívő ember, és 17 tanácsot ad, és arra sarkalja az olvasókat, hogy ezt a 17 tanácsot tartsák be minden napra egy tanács, és akkor egyre sikeresebb lesz az életük. És az első tanács, az első gondolat, amire figyelni kell, az ő első szabálya, az az, hogy értékesek vagytok. Gondoljatok arra, hogy mennyiért adnátok el a kezeteket, vagy a kezünkön egy kis ujjat. Hány ezer, hány százezer, hány millió forintot érne meg ez? Aztán az egészségünkért mennyi pénzt adnánk? Aztán a hazánkért. Kifejezhető-e egyáltalán értékben, anyagi értékben, pénzben, forintban mindez? Hát nem hatalmas dolog, hogy ilyen sok érték van körülöttünk, és nem örömre indító, hogy mi magunk is ilyen értékesek lehetünk? Igen, jó néha megállni. És ahogy ez az amerikai ismerősöm, nézni a naplementét és élvezni azt, amit az Isten adott nekünk. Mert mindenkinek rengeteg dolgot adott, hatalmas dolgokat. És meg kell mondjam, kedves testvérek, hogy nem csak a hívő embereknek, hanem mindenkinek. És majd szólni fogok az Ézsaiás ige kapcsán arról, hogy a hívő embereknek még többet, és még nagyobbakat, és még hatalmasabbakat adott. Persze, ezt nem tudjuk mindig felfogni. Gyakran letompítják ezeket a tapasztalásokat, a boldogságunkat, az emberi gondok, és akkor ezzel kapcsolatban az emberi gondolatok. Az emberi gondok és a gondokból születő, újra és újra örvényszerűen visszatérő gondolatok. Olyan gondolatok, amelyek olyanok, mint egy nagy fekete madár, amely szüntelenül ott köröz a fejünk felett. És nem tudunk másra figyelni, csak az árnyékra, csak a sötétségre. Az Istentől való boldogságról és az örömről szólt a felolvasott alapige. Túláradó örömről, egy kicsit bolond örömről. Egy olyan örömről, amely az első elhangzásakor egy rettegő, háborútól, szegénységtől megkeseredett izraeli társadalomhoz szólt. Hiszen ha megfigyeljük az ige szakaszban, főleg az első felében a szavakat, amelyek jellemzik ezt a társadalmat, akkor ilyen szavakat és kifejezéseket hallhatunk, megtört szívek, foglyok, gyász, csüggedés, romok, rablás. Úgy gondolom, hogy ebben a keserűségben és ebben a léthelyzetben hasonlítunk az Ézsaiás korabeli izraeliekhez. Ézsaiás, az alábbi ige szakaszt, amelyet elolvastam, egy olyan időszakban írta le, amikor már több évtizedes fogság után vannak az izraeliek. És ezért a sok keserűség, és ezért a fogolylét, és ezért a gyász, és ezért a csüggedés, az egész ország romokba hever. És azért mondtam, hogy ebben a keserűségben hasonlítunk, mert talán egy kicsit pesszimistábban tekintünk körbe, akkor azért látjuk ezt itt is, körülöttünk, a mi országunkban is. Megtört szívek. Gyakran megfakulnak az ember szemének a fényei. Gyakran nincsen már cél. Gyakran lemond az ember az új reményekről. A megtört szív miatt van ez. Foglyok. Nyilván nem a börtönben lévő foglyokra kell gondolnunk, hanem olyan emberekre, olyan embertársainkra, olyan honfitársainkra, akik egyéb dolgok foglyai. Szenvedélyek foglyai, különböző hamis eszmék, hamis szektáknak a foglyai, bűnöknek a foglyai. Aztán ott van a sok gyász, a csüggedés, aztán ott vannak a romok, amikor azt látjuk, hogy egyre kevesebb dolog épül, és egyre inkább romosabb a környezetünk. És igaz ez ennek a városnak az épített környezetére is. Ilyen helyzetben vagyunk talán egy kicsit mi is. És ebben a helyzetben szólt Izraelnek az ézsaiási ige, és lehet, hogy egy kicsit megbotránkoztató, és nem véletlen, hogy a nem bibliai hagyomány szerint ketté fűrészelték a prófétát, Ézsaiást, mert gondoljunk bele, hogy amikor a keserűség, a fájdalom, a nemzeti lét elvesztése, a családok szétszakítása zajlik Izraelben, akkor ő miről beszél? Örömről. Azt hiszem, hogy ez kicsit ahhoz lenne hasonlatos, hogyha jó magam egy gyászszertartáson, egy temetés alkalmával újongó öröménekekről beszélnék. Nyilván nem megköveznének, de valami következménye lenne. Pedig Ézsaiás nem magától mondta, hanem az Isten hatalmazta föl erre, hogy lehet, hogy romban van az ország, romokban hevernek az épületek, de mégis ő már látta azt a jövőt, amelynek a meghatározója az Úristen, és ezáltal a meghatározója az öröm. Nagyon sokat panaszkodunk, és azt mondjuk, hogy talán, hogy nincs okunk örömre. Oly könnyen jön a panasz a szánkra. Vannak olyan testvérek, akik, ha megszólalnak, akkor legtöbbször a panasz, a kritika és a keserűség, sőt a kilátástalanság érződik ki hangjukból. És ha valami ok folytán mondjuk a krisztusi reménység alapján, a reménységre, az Isten által elkészített áldott és pozitív jövőre próbáljuk terelni a figyelmünket, akkor azt meg sem hallják. Sokan csak a dolgok negatív oldalát nézik. Számukra a világ csupa nyomorúság és szenvedés. Gyakran úgy érzem, hogy sok ember olyan szemüveget hord, amely kiszűri a világból a jót, és csak a rosszat engedi látni. Vannak, akik megmagyarázzák a keserűség okát. És én is szóltam már erről. Talán lehetne sokat keseregni, hogy milyen rossz a helyzet, és ezen belül a nagy makrórendszerben az én kis életem is milyen rossz, milyen sok nehézség van benne. Már nem tudok reménykedni, engem az élet már megedzett, és nem dőlök be semmiféle hurrá optimizmusnak, hogy majd jó lesz. arra tanított meg az élet, hogy óvatos legyek. Én már nem tudok senkiben megbízni. Úgy vélem, hogy ez az attitűd, ez a gondolkozás, ez az érzésvilág ránk magyarokra különösen jellemző. Jellemző ez a keserű életszemlélet, amely bizony a magyar keresztények között is hódít. Hiszen sokan csak a bűnt és a romlottságot prédikálják, és sokan csak a romlottságra figyelnek. Sokunk számára csak a megkötő törvény létezik, de nem látjuk a felszabadító evangéliumot. Sokszor búsan éneklünk az úrvacsorára készülve, de ami sokkal rosszabb, hogy ugyanolyan búsan fogadjuk a feloldozás igéit, amikor pedig örülnünk kéne. Nem figyelünk a fényre, csak az árnyékot fürkészük. Ilyen értelemben úgy vélem, hogy a mi közéletünk is görbe tükröt tart elénk, hiszen más sem látunk, csak kritikát, pesszimizmust. Ha valaki reményt próbál éleszteni, akkor azt sárba tiporják. Összességében elgondolkozza mindezeken, rá kell jöjjünk, hogy nem más ez, mint az ördög csapdája. Nem más ez, mint az életellenes erőknek a csapdája, a szemellenző, amit minduntalan a fejünkre akar húzni, és szüntelenül azt sugallja, ne nézz az égre, ne nézz felfelé, nézz a sárba, sőt azt mondja, csak a sár létezik. Nincs Isten, nincs öröm, csak szenvedés, nincs boldog élet, csak vegetálás. S hiába volt nálunk is rendszerváltozás, szívekben nem történt meg nagy méretekben a rendszerváltozás. Elég, hogyha egyházi statisztikákat böngészünk 90 előtt és 90 után. Az ördög teszi vénni a fiatal embereket, és ő aggaszt életerős ifjakat. Igen, panaszkodunk. Keserű az életszemlélet, és mindez egy nagyon nagy mélységes lelki válságnak a tünete. Mégpedig annak, hogy távol vagyunk Istentől. És nyilván megint nem erre a 200 emberre gondolok, aki a mai délelőttön összegyűlt itt. Nem a keresztény gyülekezetre, nem azokra, akik vasárnapról vasárnapra keresik az Istennek az üzenetét, hanem azokra, akik talán mellettünk élnek, de most nincsenek itt mellettünk. Akik ott vannak a szomszédjainkba, akiket már nem is próbálunk talán elhívni a templomba, mert tudjuk, hogy hatiga ökörrel sem lehetne őket ide elvontatni. Igen, róluk van szó. Akik irányába küldetésünk van, és akik ránk is bizony befolyással és hatással vannak. Távolság Istentől. Távolság az Isten megtisztító kegyelmétől. Igen, ez a bűn. Ez a bűn, ami tulajdonképpen minden bajunknak az oka. A sötétség, a rabság, a romok, a csüggedés, a megtört szívek mind-mind e köré, a lét állapot köré csoportosulnak, távol Istentől. És ebbe a létállapotba hangzott az első ézsaiási ige, és azóta is akárhányszor felolvasták, mindig ilyen létállapotban lévő embereket szólított meg, és dördül bele a sötétségbe az öröm üzenet, hogy nincs okunk a panaszra, azonban van okunk az örömre. Van okunk az örömre azért, mert ahogy Ézsaiás beszélt egy messiási korról, egy messiási időszakról, egy királyról, aki eljön és megszabadítja a népét, és akkor az izraeliek ezt mind úgy értették, hogy konkrétan fog születni egy király, akit megkoronáznak majd, aki harcosokat fog gyűjteni, aki fegyverrel és különböző világi eszközökkel megvédi és megerősíti az országot. Azonban tudjuk jól azóta, hogy ez egy lelki hatalmasságról szólt. És ez a lelki hatalmasság nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Igen, Jézusról szól ez az ige. És arról szól, hogy általa ki lehet törni a panasz örvényből. Isten benne készítette elő a szabadítást. Aztán, ha másért nem is, akkor azért fontos az öröm, mert az orvosok kiderítették, hogy ha örömet, szeretetet és emberséget tapasztalunk, akkor erősödik az immunrendszerünk. Amerikában végeztek egy kísérletet egyetemistákkal. Két részletben folyt ez a kísérlet. Az első felében erőszakot, fájdalmat, szomorúságot árasztó film részleteket vetítettek nekik, és a vetítés után megvizsgálták a nyálukban lévő immunsejteket.
Majd a vizsgálat folytatódott, és a második felében szeretetről, örömről, jóságról, jótékonykodásról vetítettek egy filmet. Aztán ugyanazt a vizsgálatot még egyszer elvégezték, és csodálkozva tapasztalták, hogy a második esetben jóval több immunsejt volt a hallgatók nyálában. Tehát az öröm, a jó megtapasztalása és a jó cselekvése erősíti az immunrendszert. Isten az emberi élet, a teremtés minden egyes szegletébe belerejtette az ő dicsőségét, és erről szól Calvin is. Igen, még egy ilyen kicsi dologban is. Örüljünk. Örüljünk tehát, hogy egészségesek lehetünk. Örüljünk, hogy Isten úgy alkotta meg az embert, hogy az boldogságot és örömet keresse. Mert a boldogtalan ember legyengül és elpusztul. És ez igaz testileg és lelkileg egyaránt. Nem csak a lelkünkben, hanem a testünkben is bele van programozva tehát a boldogság. Anélkül nem tudunk élni. Mit is mond Ézsaiás? Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint mennyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Legyünk boldogok, mert üdvösségünk van. Üdvösségünk van, olyan nehéz ezt a tényt valóságként megélni minden nap, nap mint nap. Oly nehéz a mélypontról felfelé tekinteni és repeső örömmel újongani, hogy üdvösségem van. Igen, ez az igazi ok. Ez az igazi ok az örömre. Az igazi ok, amely felülír minden fájdalmat és keserűséget, minden olyan érzést, amelyik a kilátástalanságról szólna. Ez az igazi Jézusi ok. Isten Izraelt a fogságból kiváltotta. Tudjuk jól, ismerjük a történelmet. Ézsaiás proféciája után valóságá válik mindaz, olvassuk el Esdrás és Nehémiás könyvét, valóságá válik mindaz, amit itt leírt Ézsaiás néhány évtizeddel korábban. És lehet, hogy akkor ketté fűrészelték a prófétát, ezért a megbotránkoztató örömüzenetért, de utána mégis valóságá vált. Isten kiváltotta Izraelt. És ennek a mintájára, ennek a lelki, valóságos talapzatán, a spirituális szinten Jézus Krisztus is kivált mindenkit, aki elfogadja a kiváltást. Kiváltás, megváltás a bűnből, a mélységből, kivezetés a rabságból, kivezetés a romló állapotból, kivezetés abból az állapotból, amely úgy érezzük, hogy csak a pusztulásról szól. Igen, Jézus Krisztusban üdvösségem van. Nehéz így kiáltani. Nehéz akkor, amikor tudjuk jól, ha megnyílunk a világ felé, akkor a világ hatványozottan támad bennünket, elhallgat, agyonhallgat, mint egyházat, mint keresztjén embert, mint keresztjén értékrendet, még az az oldal is, amely keresztjénnek mondja magát. Nehéz megállni egy ilyen világban. És nehéz az ézsaiási örömmel, a krisztusi töltéssel kiáltani, hogy üdvösségem van, és nekem örömre van okom. Nehéz, mert a világ lehúz, de mégis meg kell ezt tegyük. Meg kell ezt tegyük, mert ez a küldetésünk. Küldetésünk, ahogy Jézus mondja, hogy a föld sólyaként éljünk. Föld sólyaként élni és szólni a Krisztusban elnyert üdvösséget. És ne csüggedjünk el azon, hogy kevesen vagyunk. Ne csüggedjünk el azon, hogy még kevesebben leszünk, hiszen nyilvánvaló ez tény. Azonban tudjuk jól, és Jézus nem hiába mondta mindig az ő példázataiban, hogy a legnagyobb dolgok mindig a kicsikből jönnek elő. Ott van egy pici mag. Nem hiába a mustármaghoz hasonlította az Isten országát. Egy nagyon picike, a mágszennél ugyan nagyobb, de nem sokkal egy gombos tűfejnyi nagyságú mag. És mégis hatalmas fává növekszik. Ott van a föld sója. Egy kevés só, egy csipet só elég ahhoz, hogy az ételt megízesítse. Aztán ott van a kovász, az is egy kicsit darabka anyag a nagy kenyérhez képest. Ne csüggedjünk el, ha úgy érezzük, hogy kicsik vagyunk. Ne csüggedjünk el, ha úgy érezzük, hogy kevés hiteles emberrel találkozhatunk. Törekedjünk arra, hogy sók legyünk. Mert a só létnek nem az a lényege, hogy méricskéljem a másikat, hogy a másikban mennyi a sósság, hanem az, hogy én legyek sós. A többi meg az Isten nem múlik az ő munkáján. Hála legyen mindezért Istennek. Hála legyen azért, hogy nem vagyunk túl sokan, de mégis ismerjük Jézus Krisztust. Ismerjük az ő üdvösségét. Az ő üdvössége ténye még keserű pillanatainkban is úgy körbevesz bennünket, mondja Ézsaiás, mint egy ruha. Mert a ruha mindig rajtunk van. A ruha mindig ott van. Bárhova megyünk, legyen napsütés, szélvihar, legyen zuhóka, eső, jégeső, a ruha ott van rajtunk. Így van ott mindig velünk. Így van ott mindig a szívünkben, úgy veszi körbe az életünket, mindig az üdvösség. Igen, olyan ez a dolog, kedves testvérek, amely talán minden nap megerősítést kell nyerjen. Minden nap felkelés után végig kell gondoljunk, hogy ki vagyok, mik a céljaim, kié vagyok. Olyan ez most így templomfestés után, talán aktuális a példa, mint egy fehér színű festék, amelyben elég egy kis színezőpaszta, és már is színes festékké válik. A mi fehér festék életünket naponként mi színezi meg, és milyen színűvé teszi? Szürkévé? Feketévé? Vagy esetleg az élet színeivel töltekezünk fel? Vagy esetleg Krisztus színű lesz az életünk? Rajtunk áll, hogy milyen színezéket fogadunk be. Régen a falusi világban legtöbbször manapság is az ember a legpompásabb ruháját az esküvőjén húzta föl. Az életre szóló elkötelezést ünnepeljük ilyenkor. Ezért beszél Ézsaiás a mennyasszony és a vőlegény képéről, amikor az Isten és az ember kapcsolatáról szól. Ilyen örök ékszer, mennyasszonyi ruha és vőlegényi öltöny rajtunk is az Istentől kapott üdvösség. Abban a pillanatban, amikor odaszántuk a mi életünket, történt meg az Úrral való eljegyzésünknek, mennyegzőnknek a napja. És azóta láthatatlan módon ugyan, de ott van rajtunk ez az Istentől kapott ruha. Aztán az üdvösség arra is feljogosít, hogy az öröm beteljesedése el fog jönni. Mert hát nem bolondok vagyunk, hanem realisták. Tudjuk jól, hogy az üdvösség nem délibáb, nem egy könnyelműen elpufogtatott ígéret, de látjuk azt is, hogy a keserűség ott marad, a pusztulás folytatódik. Egy ilyen helyzetben kell megállnunk. Egy ilyen helyzetben kell reménykednünk. Egy ilyen helyzetben kell osztoznunk a próféta örömében, aki a nehéz pillanatban is az Úr lelke segítségével előre tudott tekinteni. Isten adja meg mindannyiunk számára, hogyha nehézségek vannak az életünkben, és tudom, hogy vannak, akkor tudjunk így belekapaszkodni az Úristen ígéretébe, abba, hogy ő öröméneket fog a mi életünkben is szerezni, olyan öröméneket, amely túlharsog minden fájdalmat és keserűséget, minden rossz tapasztalatot. Olyan bizonyos ez, kedves testvéreim, mint az, hogy a kettő jön az egy után, hogy tél után jön a tavasz. Olyan bizonyos, mint az, hogy a fű magból a fű kinő, aki a keserűségek közt a mélyponton úgy érzi, hogy nincs kiút, hogy nincs üdvösség, az gondoljon arra, hogy Krisztus vére elvettetett, amelyből az ő megváltását elfogadók üdvössége kinő. Örüljünk tehát. Örüljünk, mert üdvösségünk van. Mert egykor meg fog szűnni az elszakítottság, meg fog szűnni a sárbanézés, az árnyék és a világ alaphangulata a boldogság lesz. És csak rajtunk múlik, hogy most mennyire valóság ez az eljövendő mennyország a mi életünkben. A minden kegyelem Istene cselekedje meg, hogy ez naponkénti valóság legyen, és tudjunk reménykedve élni, tudjunk örömben élni. És újra felolvasom az alapigét. Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint mennyasszonyra, akik fölrakja ékszereit. Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára. Amen. Áldunk mennyei édesatyánk azért, hogy megváltottál bennünket, megváltottál, nevünkön szólítottál, tiéd vagyunk. Megvalljuk, hogy sokszor elfeledkezünk erről. Sokszor az élet gondja, különböző tövisek, fájdalmak megfojtják az ige magvát. Hát, hogy a ma hallott igét ne a tövisek vegyék körül, ami szívünk tüskéi, hanem a te szent lelked öntözze és növessze szüntelenül, titkos módon, de mégis bizonyosan a mi életünkben. Így adj örömöket nekünk, ad, hogy ne legyen olyan nap, amelyeknek a kimenetelében úgy nyugszunk, hogy nem volt öröm, benned való öröm a mi szívünkben. Úr Jézus, így áradj ki a mi életünkre, újfent, és így áradj ki szeretteink, családjaink, ismerőseink életére. Imádkozunk ezért a gyülekezetért, ad, hogy kovászként, sóként töltse be küldetését. Imádkozunk minden egyes gyülekezeti tagunkért. Könyörgünk azokért, akik a mélyponton vannak, talán megbotránkoznak azon, hogy örömről szól az ige. Járd át őket a te szent lelkeddel. Imádkozunk a betegekért, gyászolókért, fájdalmakat hordozókért. Légy a te erősítőjük, gyámoluk. Jézus Krisztus nevében kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.